Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreimet. A 15. témához érkeztünk el, amelynek a címe: Mit tehetek a változás érdekében? Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből szeretném az alapigét olvasni. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből a 12. fejezetnek az első és második versét. Tehát a Római Levél 12. fejezet első és második versében így hangzik Istennek igéje. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Sorozatunk előző témáiban megemlékeztünk arról, hogy az igazságot kereső embereket Sátán sokféle módon, úton igyekszik megkörnyékezni és becsapni. Annak érdekében, hogy ezt eredményesen végezhesse, az igében úgy olvassuk, átváltoztatja magát a világosság angyalává. Mert az őszinte szándékú embereket csak így tudja megtéveszteni. Mindenkit az egyéniségéhez legjobban illeszkedő módon, szinte testre szabott dologgal és körülmény között próbálja környékezni és befolyást gyakorolni rá, és ami nagyon fontos, amit képvisel, azt nagyon vonzó, kívánatos, szép csomagolásban viszi az emberek elé. Az egyik embert azzal hiteti el, hogy Isten egy nagyon szigorú bíró. Ezért az üdvösség érdekében az isteni jutalmazást meg kell előzze az én produktumom, az én cselekedetem, egy kemény munkám, amivel úgymond kiérdemlem és méltóvá teszem magamat az Isten kegyelmére. Másokat pedig azzal hitet el, hogy mivel Isten a szeretet, és a szeretet gyönyörködik az irgalmasságban, ezért az isteni jutalmazás az teljesen mellőzi, és figyelmen kívül hagyja az emberi cselekedeteknek a bizonyító értékét. Úgy gondolom, hogy csak a Szentlélek vezetése alatt álló ember tudja megérteni, hogy ezek az előző szempontok mindegyike tévedés, és hibás volna elfogadni bármelyiket is. A Biblia szerint ugyanis az isteni kegyelem az minden emberi erőfeszítést megelőzött. Vagyis nem az én cselekedetem váltotta ki Istenből a kegyelmet, és soha nem is fogja kiváltani. Az isteni kegyelem előz meg engem, és inkább belőlem váltja ki azt a fajta cselekedetet, amit mi sokszor olyan érdemszerzőnek tekintünk, miközben az isteni szeretet vonzásában voltunk képesek csak elkövetni ezt. A szeretetből fakadó kegyelem sohasem mellőzi, és nem teszi feleslegessé az emberi cselekedeteket, hiszen éppen ezek a cselekedetek bizonyítják hitelesen, hogy én már kinyitottam a szívemet az isteni kegyelem felé, és valóban befogadtam. Ugyanez a probléma a törvény és a kegyelem összevetéséből adódó következtetésekkel kapcsolatban is. Mert miközben Istenben csodálatosan egyesül és összhangban áll a kegyelem és a törvény, addig Sátán azon igyekszik, hogy a mi tudatunkban, az életünkben, a gondolkodásunkban ezt a kettőt szembeállítsa. És úgy gondoljuk, hogy vagy kegyelem, vagy a törvény cselekvése. Miközben pedig a kettőnek egy harmonikus egységben kell meglenni az én életemben. Sátán azt szeretné, hogy csőlátók legyünk. Hogy az igazság megértésével kapcsolatban egyoldalúan foglaljunk állást. Vagy az egyik, vagy a másik oldalon, és neki teljesen mindegy az, hogy én hol foglalok állást. Mindegy az, hogy úgy gondolkodom, nekem nagyon fontos a cselekedetem az üdvösség elnyerésébe. És ha nem tudok Isten felé felmutatni olyan dolgokat, ami az én értékrendemben az etalon képezi, akkor én nem is üdvözülhetek. De ez nagyon sok embert egy elkeseredett állapotba vezet, mert miközben megéli a mindennapjait, újra és újra azt tapasztalja, hogy már megint beleestem, már megint elkövettem, már megint nem tudtam azt mutatni, amit kellett volna. És végig úgy éli meg a hitéletét, hogy én, amit eddig tettem, az teljesen méltatlan, és ha az Úr visszajönne, akkor én nem is üdvözülnék. A másik oldalon pedig azzal hiteti ugye az embereket, hogy nem érdekes a cselekedet, kegyelem alatt vagyunk. Az Isten annyira szeret bennünket, hogy elfogad úgy, ahogy vagyok. És nem számít, hogy holnap is ugyanilyen maradok, és holnap után is, és azután is. Pedig az Isten úgy tekint ránk, nem baj, hogy ilyen vagy, csak ne maradj ilyen. Ez az isteni nézőpont. Isten úgy fogad el, ahogy vagyok. De az ő szent lelke által vezetni akar, meg akarja változtatni az életemet. Azt akarja, hogy folyamatosan haladjak előre, és közeledjek ő hozzá. Mi, adventisták, nagyon sokszor a Biblia ismeretünket csak egy olyan eszköznek tekintjük, ami által megbizonyosodhatunk arról, hogy az igazi tanítás birtokosai vagyunk. És ezért egyfajta lexikális ismerethez próbálunk hozzájutni, de eközben teljesen háttérbe szorul a Biblia Istenével való személyes kapcsolat. Túlságosan csak az információs ismeret az, ami a homlokterünkben áll. És ha folytatom ezt a gondolatot, akkor azt mondhatom, miközben sorozatban nyerünk meg hitvitákat olyan emberekkel, akik másként gondolkoznak a Bibliáról, na eközben az érvek ereje, jelenléte beárnyékolja a lelki tapasztalatainkat, az Istennel való közösségünket. Túlságosan arra koncentrálunk, hogy feltétlenül bizonyítani tudjam azt, amit vallok. Ami önmagában megint nem rossz, sőt, szükséges. Ugye délelőtt erről szóltam, hogy szükséges az ige tanulmányozás, de nem az Istennel való kapcsolat élő közösség rovására. Nem mindegy a sorrend és az értékrend. A hitáltali megigazulás az nem csak egy tananyag, hanem egy tapasztalati élmény is, ezért a lexikális ismeretek szintjéről nekünk ki kell mozdulni a tapasztalati élmények felé. Amikor Ellen White azt írja az egyik könyvében, hogy 100 közül, és adventistákról beszél, 100 közül nincs egy, aki értené a hitáltali megigazulást a maga részére, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy lexikálisan, információ szintjén bárkinek el tudja magyarázni, de nem ültette át a saját tapasztalatába, nem élte át, mit jelent az ő számára a Jézus Krisztussal való közösség. A hitáltali megigazulás lényegét illetően tehát egyfajta egyensúly kialakításra kell törekednünk, vagyis ne legyen egyensúlyvesztésünk az értelem és az érzelmi rész között, a tudás és az érzés között, az elmélet és a tapasztalati valóság között, a Krisztussal való kapcsolat és a neki való engedelmesség között. Mindig egyfajta egyensúlyra kell, hogy törekedjünk. Ellen White az egyik visszaemlékezésében szintén az egyensúlyvesztés problémájára mutat rá, mint egy súlyos veszélyre. Azt írja a könyvében, addig hirdettük a törvényt, amíg olyan szárazak lettünk, mint a Gilboa hegyei, melyek sem esőt, sem harmatot nem kapnak. Nekünk Krisztust kell prédikálni a törvényben, és akkor majd lesz nedv és táplálék az Isten éhező népe számára. Ez az az egyensúly, és ezt csak Jézus Krisztus tudja megteremteni, ha ő áll az én életem, a gondolkodásomnak a középpontjában. Pál apostol a felolvasott igében felveti a megújulásnak és az Istennel való közösség helyreállításának a kulcs gondolatát, és azt mondja az igében, szánjátok oda magatokat az Istennek, kedves áldozatul, az Isten iránti tiszteleteteknek a jegyében. Majd egy másik fejezetben, szintén a római levélben még azt mondja, mert akinek oda szánjátok magatokat az engedelmességre, annak vagytok a szolgái. Az egyik kulcs szó tehát az odaszánás. Amit én tehetek a változás érdekében, az, hogy odaszánom magamat az Istennek. Délelőtt is megemlítettem ezt a fogalmat, hogy ez egy kettős szempontot vet föl előttünk. Egyrészt, hogy mit jelent az odaszentelődés, az odaszánás, az elkötelezés az Isten felé. Másrészt ez a oda pedig az irányt mutatja meg, hogy nem bármerre. Az Isten akarja megjelölni nekem a célt. És ha én kész vagyok erre, na akkor fog megtörténni az, amit az Isten vár. Ez az odaszánás teljesen a mi részünket képezi. Ezt Isten nem teszi, és nem is teheti meg helyettünk. Erre az odaszánásra azért is szükség van, mert Krisztus igazsága egy olyan hatalom, amely nem csak kívül, nem csak külsőségekben, hanem belülről is irányítani akarja az életünket. Egy ilyen egész életre kiható belső irányításhoz azonban előbb át kell engednem, és át kell adnom a szívemet az Istennek. A Szentírásban szinte refrénszerűen találjuk meg ennek a isteni igényét. Amikor Példabeszédek könyvében ilyet olvasunk, hogy adjad, fiam, nekem a te szívedet. A hívő ember részéről pedig Dávid fogalmazza meg a másik oldalról a gondolatot, Uram, tiszta szívet teremts bennem. Na ez az együttmunkálkodás az Istennel. Isten egyrészt kéri tőlem, hogy én engedjem át a szívemet, mert ő szeretné újjáteremteni, az ember részéről pedig ott kell legyen ez a készség. Ellen White azt írja egy mondatban, az őszinte megtérés egy életelv, amely átalakítja a jellemet, ellenőrzi és irányítja az embernek a magatartását. A megtérés az nem csak a gondolkodásomnak egy olyan megváltozása, hogy hát bizonyos dolgokban most már másképp gondolkodom, hanem egy életelv. Egy olyan szintű megváltozása a gondolkodásomnak, amely már alakítja és formálja az én életemet belülről. A jellememet, irányítja a magatartásomat, megszabja, hogy hogy viselkedem ettől kezdve. Az odaszánásunk nem lehet akármilyen. Pál apostol elég részletesen meghatározza a jellemző ismertető jegyeit ennek. A felolvasott igében meghatározza és mint egy középpontra helyez egy szót, egy fogalmat, és ez a kulcs. Az odaszánás áldozatul kell, hogy történjen, ahogy az apostol mondja. Szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek kedves, áldozatul. Ezzel a szóval tulajdonképpen azt kérdezi az Isten tőlünk, hogy kész vagy-e odaszánni magad az Istennek? Áldozatul. Vagyis vannak-e olyan döntéseid, amik áldozathozatalt igényelnek tőled? Amiről kész vagy lemondani? És ebben a vonatkozásban meghoztad ezt a döntésedet. Ha ez nem történt meg, akkor még nem szántad oda magadat az Istennek áldozatul. Az odaszánásnak az apostol szempontja szerint szentnek kell lenni, vagyis elkülönítetnek. Az Istennek szentelt rész az én életemben nem mosódhat össze az életem többi dolgaival. Éles határvonalat kell húzni az Istennek szentelt rész és az életem egyéb dolgai között. Ez a láthatóság tulajdonképpen egyfajta missziót is jelent, hiszen Jézus a hegyi beszédben azt mondja, úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák az emberek ezt. Aztán azt is mondja az apostol, hogy az odaszánásunknak Isten előtt kedves áldozatul kell történjen. Ez akkor valósul meg, ha nem én akarom meghatározni az odaszánásomnak a mibenlétét és a mértékét. Nem akarok határt szabni az én életemben, hogy Uram, eddig odaszánom magam, de azért ezt föntartom a saját magam részére. Azt mondja az apostol, Isten előtt kedves áldozatul szánjuk oda magunkat. És az odaszánásunk az Isten tiszteletünk részét kell, hogy képezze. Az Isten iránti tiszteletünk minőségét fejezi ki az, hogy milyen mértékben szánom oda magamat az Istennek. Odaszánásról csak akkor lehet szó, ha ez érzékelhető módon az Isten iránti tiszteletünkben megnyilatkozik. Pál apostol ezek után még három pontban fogalmazza meg az Istennek való odaszánásnak a miben létét. És azt mondja többek között, ne szabjátok magatokat a világhoz. Ha ez az odaszánás már megtörtént az életünkben, akkor ezután már nem a világban elfogadott normák szabják meg, hogy mikor mit teszek, mit mondok, hogyan viselkedem, hiszen azt mondja az ige, hogy a megtért ember már nem szabja magát a világhoz. Többé nem érdekel, miképpen gondolkodik a világ, már nem a mulandó, hanem az örökké való érdekekre nézek, és azokat keresem. És sokkal fontosabb az, hogy mi az Isten szempontja ebben a kérdésben, és kívánalma. Aztán azt mondja az apostol, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által. Ha szemléletünk és a gondolkodásunk nem változik meg, akkor az odaszánásunk sem igazi. És ha nem igazi, akkor nem is lehet tartós. Akkor csak fellobbanó, ideiglenes és mulandó. Az elménk megújulása viszont az Isten igéjével való foglalkozás közben történik, és a Szentlélekkel való közösség hátterén valósul meg. Ha nem tanulmányozom az Istennek igéjét, ha nem napi szükséglet számomra az Isten igéje, akkor nem fog változni a gondolkodásom. Ennek a jegyében történik ez. Isten az igében adott tanácsaival, eligazításaival rakja helyre bennem a különböző gondolatokat, és határozza meg az értékrendeket. Szinte egyik páli gondolat folytatása a másiknak, mert miközben azt mondja, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által, meg ne szabjátok magatokat a világhoz, azonnal hozzáteszi, hogy ez csak annak a hátterén lehetséges, hogyha vizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Az a tény, hogy vizsgálom, hogy mi az Istennek jó akarata, na ez egy nagyon mély elkötelezettséget jelent az Isten felé. Azt jelenti, hogy már nem csak elfogadom azt, amit az Isten mond, és akaratát elém állítja, hanem már én keresem azt. Már én vizsgálom az igét, mint egy kutatok utána, hogy megtaláljam, hogy mit kíván az Isten még. Amikor Pál apostol a damaszkuszi úton találkozott Jézussal, és az életében egy fordulat következett be, később úgy emlékezik vissza, hogy én azonnal nem tanácskoztam testtel és vérrel. És ez meg is nyilatkozott abban a feljegyzésben, amit olvasunk az igében, hogy az első szava Jézushoz, amikor rádöbbent, hogy kivel áll szemben, az volt, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Na, ez az, amit itt nekünk most Pál tovább ad. Ő így gyakorolta, hogy azonnal nem tanácskozott testtel és vérrel, azonnal kész volt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod, mi az, amit szeretnél az én életemben látni, mert én azonnal kész vagyok néked szolgálni. És most azt mondja az apostol, ha a ti életetekben valóban megtörténik a megtérés és a gondolkodásmódotoknak a megváltozása, akkor nektek vizsgálni kell, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. És amikor valaki már ezt teszi, amikor már így kutatja az Istennek igéjét, egyébként Jézus is ezt mondja el az evangéliumban, ha valaki cselekedni akarja az én mennyei atyám akaratát, na azelőtt kinyílik az ige. És az meg fogja érteni. És meg fogja ismerni. Ez a titka. És hogyha én cselekedni akarom, és így kutatom az Istennek igéjét, akkor ha megértem belőle az Isten akaratát, akkor már többé nem jelent terhet. Nem jelent egy olyan terhet, amit nyögve és görnyedve hordozok, és azt várom csak, hogy mikor tehetem le, mikor szabadulhatok fel alóla. Az isteni rendelésekben, az Isten akaratának a teljesítésében már nem követelményeket látok. Már nem azt látom, hogy Isten még ezt is kívánja, meg még ezt se engedi meg, hanem sokkal inkább azt látom, értem van minden. Engem akar segíteni, engem akar védeni. Amikor a Zsoltáros az Isten törvényéről való gondolkodásáról beszél, akkor azt mondja, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében, és arról gondolkodom éjjel és nappal. De ez csak akkor lehetséges, ha megértettük az isteni kívánalomnak az igazi célját és rendeltetését. Az elmúlt alkalommal azt követtük végig, hogy Joel próféta milyen gyakorlatias módon tanácsol és vezet lépésről lépésre bennünket az Istenhez való visszatérésnek az útján. Ezek közül most egyet szeretnék kiemelni, ugye az elmúlt alkalommal mindet végig elemeztük és beszéltük, most azonban ezek közül, amikről az elmúlt alkalommal is beszéltünk, egyet szeretnék kiemelni, de azt most egy kicsit kinagyítottan és a részleteibe belemenni, mi is az, amit vár tőlünk az Isten. A próféta azt mondja a második fejezet 12. versében, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, és az első szó, amit mond, nem tudom, emlékeztek-e rá, böjtöléssel. És aztán még ugyanebben az üzenetben még egyszer, mint egy megerősítve azt, hogy amit az Isten nagyon fontosnak tart, azt kétszer vagy háromszor küldi üzenetként. Mert Isten így kommunikál, és így tartja a kapcsolatot az ő népével, és tőlük is ezt igényli, azt a törvényt állította eléjük, hogy ha valami nagyon fontos bizonyságtételről van szó, akkor csak két vagy három tanú bizonyságra legyen elfogadva. És az Isten következetesen alkalmazza ezt a szabályt a maga részéről is az ő népe felé. És ezért ebbe az üzenetbe is benne van, ha teljes szívetek szerint megtértek az Úrhoz, az nem lehet másként, csak böjtöléssel. És azt mondja a próféta, éppen ezért szenteljetek böjtöt. Mint egy még egyszer megerősítve ezt a gondolatot. Ez a felszólítás azonban többet kíván tőlünk, mint hogy nem eszünk és nem iszunk. Az elmúlt alkalommal is említettem, ha az én böjtölésem csak abból áll, hogy nem eszem és nem iszom, de egyébként minden ugyanúgy történik az életemben, mint máskor, akkor ez csak egy egészségügyi gyakorlat. Nagyon jó a testemnek, de semmi több. Isten a böjtben sokkal többet igényel tőlünk. És a böjtnek a Bibliában hatalmas jelentősége van. De nem csak abból áll, hogy nem eszem és nem iszom. Ennek a böjtnek olyannak kell lenni, ami az Isten előtt is kedves, amire Isten is odafigyel, és válaszol rá. Ugyanis lehet úgy böjtölni, Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk, Isten észre se veszi, nem is figyel rá. Azt mondja Ézsaiás könyvében, hogy mi böjtölünk, és te nem tudod. Gyötörjük lelkünket, és nem veszed észre. Így is lehet böjtölni. De van egy másfajta böjt is. És az Isten, amikor Joel prófétán keresztül felszólít, hogy térjetek hozzám teljes szívetek szerint, és ez a megtérés böjtöléssel történjen, oda szentelődve böjtöljünk, akkor ebbe sokkal többet akar kérni, kívánni tőlünk az Isten. Az Isten előtti kedves böjtben kifejezésre juttatjuk, hogy készek vagyunk önmagunkat megtagadva az Isten akaratával teljesen azonosulni. A böjt az egy önmegtagadás. Nem csak a testemtől tagadom meg az ételt, hanem a lelkemben, a gondolkodásomban, az egész lényemben kész vagyok háttérbe húzódni, önmagamat megtagadni, megalázni Isten előtt. Hogy teljesen Isten kerüljön az életem középpontjába, amikor böjtölök. A lelki böjt célja, hogy lényünk megalázásával, megtagadásával Istennel egy bensőséges közösségbe kerüljünk. Jézus azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. És miért? Mert az ő közelében, amikor Jézus közelébe kerülünk, akkor tisztább látáshoz jutunk. Önmagunkat is tisztábban látjuk. a helyzetünket, a körülményeinket, a lehetőségeinket, az Isten kegyelmét, mindent más szemmel tudunk látni. A tisztán látás feltárja az Istenre utaltságunkat, és így készségesebbé válunk az Isten megbocsátó kegyelmének az elfogadására. És amikor ilyen állapotba kerülünk, Isten akkor hatalmasan tovább tud cselekedni értem is, bennem is, meg majd általam is. Az Isten előtti kedves böjt miben létét, ahogy már említettem is, Ézsaiás próféta fogalmazza meg, könyvében az 58. fejezet 5. versétől kezdődően, így olvasom, tehát Ézsaiás 58. fejezet 5. versétől, hát ilyen a böjt, amit én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri, avagy ha, mint káka lehajtja fejét, és zsákot és hamvat terít maga alá, ezt nevezeté böjtnek és az Úr előtt kedves napnak. Hát nem azé a böjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszeg kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magad. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz ujjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, akkor feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél. A próféta szinte egymás után sorolja fel, hogy mi minden nyilatkozhat meg, és valósulhat meg az igazi böjtben, amikor valóban önmagamat vagyok kész megtagadni, és a személyem kész háttérbe húzódni, azért, hogy szolgáljon, azért, hogy másoknak éljek, ahogy azt Jézustól tanulhatjuk. Azt mondja a próféta, megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, hogy minden igát széttépjenek. Úgy gondolom, hogy ez mindenek előtt azokat a bilincseket és köteleket jelenti, azokat kell feloldanunk emberekről, amitől elnyomottnak, megkötözöttnek érzik magukat. Lehet ez bármi. És esetleg éppen azokat, amiket talán a velünk való kapcsolat következményeként kerültek rájuk. Mert nagyon sokszor mi meg tudunk kötözni embereket. Olyan helyzetbe tudunk hozni, amely egyfajta elnyomottságérzetet vált ki a másikból. És a próféta azt mondja, oldjátok fel a bilincseket. Mindenki szabad legyen. Ha olvasuk az igét, azt találjuk, különösen a gyülekezeten belül, Isten népe között kívánja el az Úr tőlünk ezt. Aztán azt mondja a próféta, az éhezőnek megszegd kenyeredet, a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magad. Isten azt várja tőlünk, hogy tudjunk együtt érezni, mindig, a nálunk szegényebb és rosszabb körülmények között lévő emberekkel. Azt is mondja, ha elvetett közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni. Különösen ezt a középső gondolatot szeretném egy pillanatra kiemelni, újjal mutogatni. Mennyi bajt elkerülhetnénk? Mennyi rossz dolognak az elejét vehetnénk, ha életelvünké válna ez az isteni tanács. Azért is szeretném hangsúlyozni ezt, hogy életelvünké, mert az előző gondolatok egyikében azt olvastuk Ellen White-tól, hogy az őszinte megtérés az egy életelv, amely átalakítja a jellemet, amely ellenőrzi és irányítja az ember magatartását. Ezért a Jóisten azt várja el, hogy az ő tanácsai életelvé váljanak az életünkben. Ugyancsak egy bizonyságtételi gondolatot hadd mondjak ki, az ismételt cselekedetekből alakul a szokás, és a szokásból a jellem. Egyszerűen el kell kezdeni valamikor. Gyakorolni újra és újra, és az ismételt cselekedetek szokássá lesznek. És ha nem hagyjuk abba, akkor a szokásból pedig jellem alakul ki. És ez az életelv, amely beíródik a természetünkbe. Azt is mondja a próféta, ha odaadod utolsó falatodat is az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted. Ez olyan adást igényel Isten gyermekeitől, amikor önmagamat megtagadva lemondani is tudok azért, hogy adhassak. Amikor nem csak a feleslegemből adok, hanem amikor meg tudom tagadni magamat, hogy adhassak. Jézus küldetésének is ez volt a lényege. Önmagát megtagadta, és szolgai formát vett föl ő, aki az egész világ mindenségnek a teremtő istene volt. De ő kész volt otthagyni azt, megtagadni önmagát, lejönni közzénk, csak azért, hogy nekünk szolgáljon, és megmentsen bennünket. Ez az igazi bőjt, amikor a teljes lényemet tudom megtagadni, és az Isten szolgálatába, és mások szolgálatába állítani. Azonban az Ézsaiás könyvében olvasott Isten előtt kedves bőjtnek nem csak ezt a fizikai formáját kell elfogadnunk, hanem a lelkélet területén ugyanezek a pontok érvényesülhetnek. A lelkélet területén is sok olyan ember van, akik éhezik és szomjúhozzák az élet kenyerét és a vizét. Adj nekik enni és inni. Szegd meg előttük az élet kenyerét, az Isten igéjét, és elégítsd meg az ő lelküket. Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy az emberek bővölködjenek. Önmagát, mint az élet kenyerét akarja adni, és az írott igét. Ahogy a kísértés pusztájában mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Nagyon sok ember él a saját igazságának szennyes, rongyos ruhájában, és kilátszik a mezítelenségének a rúdsága alolla. Ezeknek az embereknek szükségük volna Krisztus igazságának a ruhájára, hogy annak a védelme és a biztonsága legyen az övéké is. Segítsd hozzá ezeket az embereket, hogy felöltözzenek. Ha a bűn mezítelenségében látsz valakit, vezess Jézushoz, hogy legyen egy ruhája, ami minden ellen védelmet és biztonságot ad. Nagyon sok ember él közöttünk a bűn rabságában és megkötözöttségében, amikor emberek nem tudnak elszakadni a bűntől, nem tudnak letenni az életükből olyan beidegződéseket, olyan rossz szokásokat, olyan bűnös gyakorlatokat, amikről tudják, hogy nem jó, tudják, hogy tönkreteszi az életüket. Meg vannak kötözve a bűn által. Segítsd szabaduláshoz, hogy ki tudják oldani magukról ezeket a köteleket, ki tudják bontani a bilincseket, hogy szabadon bocsásshass őket. Az Isten téged akar eszközül használni ebben. Ha ez a változás bekövetkezik, és nem csak beszélünk róla, hanem gyakorlati valóság lesz az életünkben, akkor Isten válaszlépéseként csodálatos dolgokat fogunk átélni. Joel próféta azt mondja, nagyon tömören összegzi, azt mondja könyvében a 2. fejezet 18. versében, erre buzgó lőn az Úrnak szerelme, az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Ott van Joel próféta szavában is, hogy amikor teljes szívedből megtértél az Úrhoz, akkor erre, a te hozzáállásodra, arra adott isteni válaszként buzgó lesz az Úrnak a szerelme, és kedvez az ő népének. No, Ézsaiás már egy kicsit részletesebben beszél arról, hogy mi az Isten válasza. Ézsaiás már szinte kifogyhatatlanul kezdi sorolni, hogy mi minden jön Isten válaszaként az igazi böjt után. Amikor kész voltál a teljes életedet az Isten oltárára odaáldozni. Amikor megvalósítottad azt, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. Élő, szent, kedves áldozatul. Hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által. És megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ézsaiás ilyeneket sorol fel, akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod. Ebben a sorozatban már többször beszéltünk arról, hogy a bűn világában élő ember elveszített valamit. Elveszítette az Isten dicsőségét, és mindannyian szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül, de beszéltünk arról is, hogy ez a dicsőség, ez az a bizonyos hozzáférhetetlen világosság, amely az Isten körülveszi. És ez a világosság akar a mi számunkra eljönni. És amikor ez eljön, akkor az Isten dicsősége is körülvesz. Vagyis a kettő ugyanaz. És amikor Ézsaiás azt mondja, hogy az igazi böjtnek az eredményeként, Isten válaszaként feltámad, mint hajnal a te világosságod, akkor ezzel azt mondja ki, hogy az Isten dicsősége fog rajtad megnyugodni. Ez a hitáltali megigazulásnak a végső célja. Végre ezt elérjük, hogy újra az Isten dicsőségébe öltözötten lehessünk, és ne szűkölködjünk enélkül. Ehhez egy ilyen életformát kell megvalósítani. Azt is mondja a próféta isteni válaszként, hogy meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. A bűn betegségből gyorsan tudsz megszabadulni. Nem lesz hosszú folyamat a bűntől való elszakadás. Azt is mondja a próféta, hogy igazságod előtted jár, és az Úr dicsősége követ. Megint a hitáltali megigazulás ígérete. Krisztus igazsága, amely előttem jár, amely útnyitóul ment be a mennybe, mondja Pál a zsidókhoz írott levélben. Ha kész vagyok ezt az életformát élni, amire az Úr szólít, akkor Krisztusban elnyert igazság én előttem megy. És egy olyan jutalmat biztosít számomra, amely az örök életet jelenti. Milyen szép az, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy ha ezt az életformát éled, akkor csak kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, hogy ne jajgass, én itt vagyok. Vagyis azzal az életformával tud Jézus azonosulni, és szüntelen veled tud járni. A Jézus követése ugyanis azt jelenti, az Istennel járás azt jelenti, hogy nem csak én akarok ő vele, hanem ő is akar most már velem. Elfogadja az én életemet, és azonosul vele, és azt mondja, hogy itt vagyok. Aztán azt is mondja a próféta, vezérel az Úr szüntelen, mert akik az Isten fiai, azokat a Szentlélek vezérli. Ez az Istennel való közösségnek egy nagyon fontos eleme. Megelégíti a lelkedet még a nagy szárasságban is. És olyan leszel, mint a megöntözött kert. És mint a vízforrás, amelynek vize el nem fogy. Külön-külön érdemes volna ezekről az isteni ígéretekről beszélni. Most csak futólag mentünk át rajta, de nagyon értékes. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek lehetne házi feladata, hogy egy-egy isteni ígéretről gondolkozzon el, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban az én számomra. És meglátjátok, hogy megnyílik előttetek az isteni ígéretnek a mélysége. Csodálatos dolgokat ígér az Úr. És a bizonyságtételnek egy gondolatával szeretném lezárni a tanulmányunkat. Azt mondja Ellen White, ha a gyülekezet magára öltené Krisztus igazságát és szentségét, ha mellőzne minden közösséget a világgal, akkor a fénylő és dicső nap hajnala viradna rá. Az Úr azt mondja, hogy ennek érdekében a te feladatod, hiszen a tanulmányunknak, a mai tanulmányunknak az a címe, hogy mit tehetek én. a változás érdekében. Isten azt mondja, öltözd fel Krisztus igazságát. Vagyis szánd oda magadat teljesen az Istennek. Tedd az életedet az ő oltárára. Keressed azt, hogy mi az ő kedves, jó, tökéletes akarata. És ha ezt teszed, akkor az áldások sorozatát fogod az életedben tapasztalni. Az Úr segítsen erre bennünket az ő kegyelméből. Amen.